testvért és keresztülőnöm egy szeretettel köszöntünk benneteket itt a gyülekezetben. Örülünk annak, hogy elhoztátok a kisfiatokat ide hozzánk. Azért hoztátok el, mert én is maga parancsolta meg nekünk, hogy a kisgyermekeket és azokat, akik hisznek ő benne, megkereszteljük. Megparancsolta ezt Máté evangéliumából a 28. részben, e héten. Nékem adatot minden hatalom mennyi is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És olvasom még Isten szavát a Zsoltárok könyvének 127. részéből a 3. verse. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyai gyümölcse, jutalom. Mindenki szeret ajándékot kapni. Születésnapkor vagy karácsonykor öröm nézni a kicsiknek az arcát, amikor elkezdik kibontogatni az ajándékot. Gyerünk még nagyon kicsi, de valószínűleg akkor, amikor most is ajándékot kap, látszik a kis arcán, hogy egyből mosolyog, hiszen valami újat kapott. Valószínűleg már ő is nagyon élvezi, amikor a csomagoló papírt a kezébe foghatja és leképheti valamiről. Izgalmas dolog ez. Kapni valami, ami korábban az ember még nem ismert, ami nem volt a birtokában. Kicsit ilyenkor elragadtatással mosolyognak, sőt, amikor már tudják, hogy kitől kapják, akkor akár odajuk taladnak és kuszigolnak érte. Jó dolog ez. Jó dolog ajándékot kapni, és előtte pedig jó erre várakozni. És akkor, amikor felnőzünk, és megtalálunk egy-egy gyermekkori emléket, odahaza talán egy-egy szegény rendezésről, vagy fenn a padláson, kicsit leforogatjuk ezeket a tárgyakat, kivesszük talán a dobozból, ahol már elrakjuk őket, és emlékezünk. Kicsit talán mosolygunk is, amikor arra az eseményre gondolunk, amikor kapjuk. És eszünkbe jut az a valaki, aki megajándékozott bennünket. És azt gondolom, hogy ti, akik kaptatok egy ilyen gyönyörű szép ajándékot, mint ez a kisfiú, ugyanígy vagytok ezzel. Hónapokon keresztül várakoztatok rá. Találgattátok, hogy kisfiú lesz, vagy kislány. Olyan egészséges lesz-e. Milyen lesz a szeme, a haja, milyen lesz a természet, a kire fog hasonlítani. És milyen nagy öröm volt, amikor megszületett. Amikor részévé vált a családotoknak. Most pedig óvjátok, féltitek, és nagyon szeretettel veszitek körül. Mindent próbáltok neki megadni. És nézitek minden mozdulatát, nagyon-nagyon örülök annak, amikor valami újat tanul, akkor, amikor látjátok, hogy egyre inkább fejlődik a ti közösségetekben. És fogjátok a kicsit, vigyáztok rá, az öletekben tartjátok, óvjátok mindenzel, amikor csak lehet. Hiszen minden gyermek csoda. Apró törékeny csoda, ami rátok bízattatok. Az elképzelhető, leggyönyörűbb ajándék, ami egy ember életében lehet. Azonban ahogy a szobában lévő becses ajándékokról az embernek az ajándékozójuk eszébe. Ugyanúgy nektek is szülőknek, noha újra és újra eszentek be őt, hogy kitől is kaptátok őt. Hogy gyermek nem, aki tulajdonozok, hanem kaptátok. Ajándékként egy időben. Rátok van bízva. Csak felejtsétek el Istent, mert pontosan tudjátok, hogy tőle kaptátok. Nem véletlen, hogy pont akkor és úgy. Erről beszélgettünk akkor, amikor itt voltatok nálam a hivatalban. Igazi ajándék lesz számotokra. És minden alkalommal, amikor ránéztek, üssön eszetekbe, hogy nem véletlen az, hogy ti vagytok ennek a kicsi gyermeknek a szülei. És ahhoz ti az ő szülei vagytok, ugyanúgy nektek is van mennyei atyátok, aki pont úgy akar fogódni veletek, pont úgy még vezetni akar benneteket, mint hogy ti gondoskodtok erről a kicsiről. Te legjobbat akarjátok adni neki mindenből, és ugyanígy van ő is veletek. És aztán nagyon nehéz megérteni, nagyon nehéz felfogni az ő útjait. De újra és újra ki szokott derülni, hogy pont úgy, hogy a jó szülő és a legjobbat akarja a gyermekének, ugyanígy van ezzel is. Ti tudjátok, hogy mit jelent, amikor is van veszett jelenre. Ti ismeritek őt, és ugyanezt veszitek, ti is a kicsiben. Ne felejtkezzetek el arról, hogy ti kihez tartoztok, hogy a gyermekgyermű önmagától is ehhez a valakihez tartozhasson, Istenhez. Tanítsátok meg arra, hogy az ő léte nem véletlen, hanem ajándék. Az ő élete ajándék, egy kincs, nem csak a kisztányokra, hanem Isten számára is, aki adta őt nektek. És ő van egy olyan mennyei apukája, aki még a saját édesapjánál is jobban szereti őt. Olyan valaki, aki nem csak erre az életre akarja őt megajándékozni, hanem örök életre akarja őt megajándékozni. Akkor is, hogyha ennek felnő, és akkor is, hogyha a körül életre véget él. Ő az, aki örök életet akar neki adni, mert Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. És ezért már most mondhatjuk, hogy van tovább az életben. Nem kell elveszünk, hanem közösségünk lehet életünkben és halálunkban Istennel. És most, amikor itt van közöttünk, tudhatjuk azt, hogy az Isten dicsőségére nevelkedhetem. Legyen a kis hitetek félre az ő számára. Arra vagyok elhívva, hogy őt neveljétek és neveltessétek. Isten dicsőségére, az ő ismeretére. Mindjárt ezt fogjátok megígérni, hiszen ez a társadalmi íz, ami lefér majd a kicsinek a fején, az jóval több, az Úr mutat mindazon, ami történik. Az ezt mutatja, hogy ti magatok szövetségben vagytok Istennel, és éppen ezért, aki hitetek által, ő is szövetségbe kerülhet Istennel, hogy majd egy napon ő maga tehessen vallást róla. Hiszen Isten kegyelme hatalmas. Ő az, aki már most ismeri, néven szólítja a kicsi gyermeket. Azért, hogy egy napon majd ő maga is megvallhassa a hitét. Ehhez azonban rátok nem lesz szükség van. Szükség van arra, hogy ti magatok is tanítsátok őt. Nem csupán szavakkal, hanem az életekkel. Leginkább az a tanítómester. Ahogy látja azt, hogy ti magatok Istenhez fordultok, ahogy keresitek az ő akaratát, ahogy imádkoztok hozzá. Ezt is láthatja ő. És itt a gyülekezet közösségében otthonra találhatok. Hívunk is ránk benneteket. Segítünk nektek, amennyire csak tudunk. Abban, hogy egy közösségre otthonra találhassatok és segítséget. Jézus Krisztus azt ígéri, ezen a parancsolni felolvasta a Máté evangéliumában, hogy belünk lesz. Ő a jelenlétét ígéri nekünk, övéinek. Örömben, bánatban és nehézségben egyaránt. Tudjátok, hogy mit jelent Isten hordozó kegyelme. És azt is tudjátok, hogy mit jelent sokszor nehézséget kutatatta lenni. Nem könnyű. Nagyon jó azt tudni, hogy van egy olyan mennyei atyánk, akire számíthatunk. Gyergő most erről még nem tud. Gyergő még csak annyit tud, hogy neki van édesatya, édesanyja és keresztanyja. Nagyszülei. Minden esetre lássa ki életeteken, hogy ti tovább néztek. Hogy látjátok, hogy nektek van Istenetek, aki hordoz benneteket, akire támaszkodhattok. Éppen azért meséljetek neki Istenről. Tanítsátok őt. Azért, hogy az örök élete ő is elnyerhesse. Hogy megértse, milyen fontos ez. Hogy felnőve, amikor talán már nem állhatok majd mellette, ő is tudhassa, hogy nincs egyedül, hanem van Istene, aki vezeti őt, aki szeret őt, aki gondoskodik róla, aki a nevét szólítja. Az a valaki, aki ajándékba adta őt nektek, hogy neveljétek, neveltessétek Isten dicsőségére, amelyet jelez a szövetség, ahogy most itt szeretnétek kötni a keresztség által Istennel. Amen. Most pedig együtt imádkozzunk ezért a kisgyermekért és a családjáért. Nem édes atyánk, dicsőítünk téged az életért. Hálát adunk, hogy oldalmazó szeretetekben megtartottad az édesanyja életét, és épségben a világra segítetted ezt a kisfiút. Father of the owners, within the Prophet Esther, Tama Kalish, Ismail, Hortosos, és hordoztam mind a mai napig, hogy kiválasztottad az Úr Jézus Krisztus nevére a keresztség sákramentum által. Ő nem veszed el, és semmi sem ragadhatja ki őt a te kezedből. Kérjük Urunk, hogy őrizd meg testi lelkiedésségét, és rok egyetet is a szülőknek, és a keresztszülőnek, a nagyszülőknek, hogy utána vehessék. Egyedi bölcsessége, hite és szeretetet, hogy hogyan tudják őt a felicsőségedre nevelni. És úgy köszönjük, hogy mentől mi is szeretetben, imádságban hordozhatjuk ezt a családot. Te egy közös otthonunkra ezt a gyülekezetet, ahol veled találkozhatunk. Ahogy te tudsz hozzánk, formálod az életünket, a te dicsőségedet. Amen. Igenhirdetésre készülve énekeljük a 292. dicsére 7. versét, ami itt kezdődik, tetejéki híveinek szemek fénye, Úr Jézus Krisztus életem reménye. A Bírák könyvének 16. részével, 22., 23. verssel, illetve 28-tól a 31. verssel lezárul. A Sámson fején ürítettett a haj, azután, hogy levágták. Ekkor a filiszteus városhelyedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek Dávonnak, és hogy örvendezzenek, ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk Sámson, aki ellenségünk. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még mostat egyszer, én Istenem, hogy bosszút állassak a filiszteusokon a két szemenért. Az elátfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, és egyiket jobb kezével, a másikat a bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megvetítette erőjét, úgyhogy a ház rávölt a város fejedelmekre és az egész népre, amelyben volt. Így többet öltnek halálával, mint ahányat megölt életében. Kedves testvéreim, valószínűleg még emlékszünk a Tenkes kapitánya című filmsorozatra, különösképpen is abban Eke Mátéra, aki folyamatosan különböző cselekkel járt túl a labancok eszén. furfangosabbnál furfangosabb terveket esel ki, hogy a rettegett ellenséget legyőzze, kicselezze, megtépálja. Leszünkbe juthat Rózsa Sándor is. A betyár, aki az 1848-49-es szabadságharc idején ő maga is harcolt az ellenség ellen. Ott vannak a betyárballadák, amelyek mind-mind egyéb betyárról szólnak, a nép ajtán keletkeztek, szájról szájra terjedtek tovább. Ezeknek az embereknek a megítélése nagyon-nagyon kettős. Egyrészt hűsként ítélték őket. A tetteik, különösen a tréfásak, vagy amikor megalázták az ellenséget, nagy dicsőséget szereztek nekik. Ugyanakkor, hogyha jól belegondolunk, mindaz, amit tettek, az igen-igen önkényes volt. Pusztítottak, törvénytelenül jártak el, és egyáltalán nem voltak olyan nagy hűsök, mint amilyenek így tették őket. Nem egyértelmű, hogy kik is ők. Nem egyértelmű, hogy jót, vagy rosszat tettek. Ennyi azonban bizonyos, hogy önkényesen a saját kezükbe vették az irányítást, amikor cselekedtek. Sajnos nem betyár. De ugyanakkor mi is meg lehet nézni, hogy mai után hasonló vonás Sámson történeteiben a magyar betyárokéhoz. Sámson bíra volt a Szentírásban. Isten elhívott embere. Hasonló pozícióban volt, mint Gedeon, akiről az elmúlt két hírben hallottunk. Olyan férfi volt, aki előtől, élettől zúzzadt. Tele volt humorral, erővel, vágyakkal. Isten elhívott embere volt, születése előttől kezdve. Vagy ezt onnan tudjuk, onnan, hogy a Szentírás leírja a születésének a történetét. Eredetileg az édesanyjának nem lehet egy gyermeke, mentő volt. És Manoa, az apa, egy napon találkozik egy angyalra, és ő jelenti ki, hogy fog születni majd egy kisfiú, egy gyermek, aki Isten embere lesz. Ezért aztán az édesanyja nem ihatna bort, már akkor sem, amikor a pocakjában van a kisfiú, és majd később a felnövekvő gyermek sem ihat részvegyítő italt. Istennek ez szentelve, és éppen ezért nem érheti borotva a fejét. Nazír lesz, ezt így mondják a Szentírás idején. Nazír lesz, Istennek szentelt ember. Nem véletlen az, hogy ő erre elhivatik. Isten feladatot víz rá. És annak a jele, a hosszú haj, hogy Istennel van szövetségben. Ezért nem érheti borotva a fejét. Sokan úgy gondolják, hogy a hosszú hajában van az ereje, mint egyfajta mesetterű, bűvös dolog, az erő forrása. Ide, hogyha levágják, mint ahogy itt a felolvasott igében is Delila majd levágja a hajának hét vonatát, elvész az erő. De a haja nem erről szól. Olyan haja volt, hogy bármelyiknek másikunknak. A haja arról szól, hogy Istennel van szövetségben. A különleges kapcsolatról szól. Isten és a bíra között. Hogy neki van szentelve és engedelmességgel tartozik. Az engedelmességről szól a hosszú haja, hogy ezt nem érheti borotva. Ez egyfajta szövetségi jegy. És azt jelenti, hogy születése előtt már ki van választva az Atya Istennek. És arról szól, hogy ilyen erős szálakkal, mint a hajvonatai, kötődik Istenhez. Erről szól a hosszú haja. Az engedelmességről, az Istennek szenteltségről. Arról, hogy ura van, aki feladatot, célt ad ennek az embernek az életében. Mert nem könnyű dologra választotta őt ki Isten. Nem könnyű dolgokra, hanem arra, és azért ajándékozott neki a hatalmas erő, hogy harcoljon. Hogy harcoljon a filiszteusokkal, Isten ellenségével, Izrael folyamatos megszállóival szemben. És gyakorlatilag Sámsonnak meg is teszi. Nagyszerű volt a kezdet, és nagyszerű a feladat. hatalmas dolog ez. Tudja, hogy mire hívott el. Feladatlan, ami célja van az életének. Erőt kap. És ellenséget tömegét tudja legyőzni vele. És látni is fogjuk majd, hogy egy szamár állapos csontjával nagyon-nagyon sok embert megöl. Vagy itt, amikor a halála ideig, halála előtt az oszlopokat előtt, és az ige azt mondja, hogy többet ölnek halálával, mint egész életében. Sámson tudta, hogy mire van elhívva. Ebben ült bele. Ezt a feladatot kapta. Az életét meghatározta ez a feladat. Ez a hal, amire elhivatott. És azt is tudta, hogy Istennek van szentelve. Hogy ő nem önmagáé. Hiszen tudta, hogy ezért nem vághatja le a haját. Nem véletlen az, hogy Delilától is ennyire félte a titkát. Hogy bár ott settenkedik körülötte ez a nő, nem árulja el. Hiszen nem egy olyan dolog, amit csak úgy egyszerűen kifecseghet az ember. Tudja, hogy van Isten, célja és feladata. Azonban ennek az embernek volt egy nagy gyöngéje, mégpedig a szép nők. Mindig olyan nőbe szeretett bele, akiben nem kellett volna. Mindig az ellenséges lányokba szeretett bele. Először el akart venni egy krisztus lány. Aztán ott volt egy másik, egy prostituált, és itt végül Delila. Mindannyian olyan lányok, hogy nem igazán kedvesek Isten előtt. Olyanok, akik ellen harcolnia kellene. De népének az ellenségei. Olyan könnyű delítani. Különösképpen egy első látásra. Hiszen azért úgy gondoljuk, hogy ez nem fér bele az Isten emberének az életébe. Ráadásul annyira banális módon jár túl Delilának a bírának az eszén. Nyíltan meg is mondja gyakorlatilag, hogy miért akarja megtudni a titkot. És honnan van az ő ereje? Tudni akarja, kíváncsiskodik. Miért dőlve neki? Miért nem látnád a szitán? Egyszerűen elcsavarja Delila ennek a férfinak a fejét. Nem kellett volna ennek így történnie. Azonban a Szentírás egy nagyon őszinte könyv. Nem szépít. Olyannak írja le az alapjait, amilyenek azok voltak. A maguk emberi valójában. Olyanok ezek az emberek, mint mi magunk vagyunk, bármelyikünk. Mert ha őszinték vagyunk, és nem vagyunk jobbak. Nem biztos, hogy kinek a másik nem a gyöngéje. De biztos, hogy nekünk is vannak vágyaink, nekünk is vannak olyan dolgaink, amelyeken keresztül nagyon könnyű megragadni bennünket. Nézzük csak meg a hétköznapjainkat. Hogy hány olyan terület van, ahol olyan könnyű elcsábítani bennünket az Istennel való kapcsolatból. Nem nagy dolgok ezek. Átszörik a hétköznapjaink eseményeit. És ráadásul még a legtöbb ilyen természetesen is jön. Egyáltalán nem feltűnő módon. Hiszen Sámsonnak egy férfinak az életében a nőkhöz kapcsolódó viszony egy természetes dolog. Azonban az még nem jelenti azt, hogy helyes mindaz, ami történik. És a mi életünkben is lehet számtalan ilyen dolog. Például a becsvágy. Hogy én tudom, hogy mennyit érek, tudom, hogy milyen ajándékokat kaptam, és utána bennem is van egy kis felfoghatóság, és előbbre is előbbre akarok lépni a helyzetre. És pont így a hatalom iránti vágy is. Hogy vezető lehessek, hogy másokat irányíthassak. És persze jó képességeim vannak hozzá, de aztán milyen jó érzés, amikor hatalmat gyakorolhatok a másik fölött. De lehet ez a pénz is, amiért küzdünk. Először csak annyi, hogy egy kicsit jobban éljen az ember. Aztán egy picit több és több és több kell. Aztán már nem feltétlenül tisztességes módon, mert lehet, hogy át kell lépjek a másik emberre. Aztán lehetnek a kapcsolataink, amelyekben tudattalanul kihasználjuk a másikat. Kicsit paradik a módra. Ott vagyunk a másikon, és használjuk azt. De lehetnek ilyenek az életünk, várni apró szükségei, olyan részletek, amelyek ott vannak, amelyek természetesen jönnek, azonban egyre nagyobb és nagyobb szerepet kapnak, és valahol könnyen kisütnik az ember, mint ahogy Sámson életében is ez történik. Szinte észre sem vesszük. És észre sem vesszük, hogy keresztényként egyre inkább eltávolodunk Istentől. Pedig hány és hány esetben megtörténik. És nem a minden meghúzódó vágyal van a gond. Hiszen valószínűleg Sámson is csak társra vágyott, teljesen természetes módon. A gond az, hogy a gyengéinken keresztül a sátán nagyon könnyen tud csábítani bennünket. Nagyon könnyen tud hatalmat gyakorolni fölöttünk. Egy picit eltérít Istentől, aztán még jobban, még jobban, még jobban, és szinte észre sem veszük, hogy már nem a szívítjel járunk. Nem Delila volt Sámson életében az első ilyen asszony. Hiszen, mint mondtam, egy másikat már feleségül akart venni, és ott volt egy prostituált is. Újra és újra ugyanabban a bűnbe esik bele. Újra és újra megtörténik vele. És ugyanígy van ez a mi életünkben is. Vannak visszatérő bűneink. És jó esetben legalább látjuk, és harcolunk ellene. De úgy tűnik, hogy Sámsonnak az első látása nem volt ennyire nyilvánvaló. Pedig nagyon jól indult. Istennek szentelve, feladattal megbízva, tudja, hogy célja van a világban. Igen, nem csak, hogy itt van ez a pont az életében. És ez saját maga kezdi elintézni. Sok-sok mindenben valószínűleg kérte Isten vetetését. De ezen a téren nem. A szülei figyelmeztetik, ne vegyen Krisztus megfeleségül. De ő nem hallgat rájuk, mert fülisztelelmes. És valamilyenkor elindul. Egyre több és több szállat vesz vissza Isten kezéből, és Isten adja az erejét, mert ő Isten embere. De az egy más kérdés, hogy Sámson ezt később mire használja fel. És hogy a saját maga kezébe veszi az irányítást, egyre több és több dolgot vesz át Istentől. Hiszen akkor, amikor ezzel a bizonyos szamár állkapocsal elkezdi verni az ellenséget, akkor már így beszél. Szamár álcsontjával rakásra vertem őket, szamár álcsontjával nagyon vertem ezzet. Én. Itt nincs szó Istenről. Itt nincs szó arról, hogy Isten indította arra, hogy hanem arról van szó, hogy Isten adta az erejét, mert megfogja a szamár álcsontját, és elveri vele az ellenséget. Ő. Na itt vannak a problémák. Mert egyre inkább ez gyűrűzik be az életébe. Isten erejét használja arra, amit ő akar. És Isten harca egyre inkább az ő harcává és az ő bosszújává kezd válni. Ő kerül előtérbe. A saját indulatai, a saját vágyai, a saját becsvágya. És ezért ugye majd később Delila is behálódni, hiszen már nem Istennel van kapcsolatban. Mondd meg nekem, mit olyan nagy az erő, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni vele? Annyira nyílt és átlátszó ez a kérdés. Sámson át is lát rajta, hiszen több ízben hamis válaszokat ad. De egy idő után nem bírja tovább a nyomgatást és a gyötrést. Azt írja az ige, hogy Sámson belefáradt ebbe. És olyan sokan belefáradunk hasonlókba. Olyan könnyedén belefáradunk az életünk során, a napi harcokba, hogy ellenálljunk bizonyos dolgoknak, mondjuk olyan nyaggatásoknak. Miért? Mert elvettek a tájékozódási pontjaink. Tudta egykor az ember, hogy Istennek van szentelve. Azonban nem árulja el jó darabig, hogy ő nazír. Mert ez egy szent dolog. Igen, nem csak, hogy közben folyamatosan, ahogy már mondtam, áthágja Istennek a szabályait. Áthágja az Isten parancsait. És ezt nem lehet következmények nélkül sokáig csinálni. Egy idő után elvész a súlya mindennek, ami történik körülötte. Egy kicsit eltért,
nem történt igazán túl sok minden. A vége az, hogy nem bírja tovább belül a nyalkatását, és itt is beadja a derekát. Még azt is elmondja, hogy miről is szól az ő hosszú haja. Hogy miről is szól ez a kötelék. És akkor gyakorlatilag már elhagyja Isten eleje. Nem bírja a választás, nem bírja a nyalkatás. Elárulja magát. És ezt észrevehetjük saját magunkon is. Nyugatják az embert egy életen át. Sok-sok tekintetben. És ahogy az ember tényleg is feladja, belefárad, megújja és a könnyebb utat választja. Akkor is, hogyha a józan egyszer más mond. Hiszen nézzük csak meg, hogy hány és hány kisgyerek nyaggatja a szüleit. Például a boltban, hogy ezt a gyakor jönnek. Ölelje hiszi, a szülő végül belemegy. A gyerek pedig megtanulja, hogy ez a módszer, el akarok érni valamit. Ez kicsiben történik még ekkor. De később, valamint, hogy a szülő nyaggatja a gyereket. Hogy az nehogy leváljon tőle. És a szülő felhasználja a magányát, a betegségét, a törességét, a gyengességét, hogy minél több szálon láncolja magát a gyermekét. És nyaggatja a gyermeket, hogy az szüljön tőle. De ott vannak a feleségek is. Mi nők olyan jól tudunk zsörtölődni és morogni. Miután a férfi nem tud mit tenni. A férfiak megduszolnak, hogy kiengeszteljék őket. A diákok manipulálják a tanárt, hogy azt történjen, amit ők akarnak. A tanár pedig ki tudja használni, hogy ő osztályoz és hatalom van a kezében. Bár napjaiban egyre inkább az előbbi van túlsúlyban. De ugyanezt megfigyelhetjük a munkahelyeken, a főnök beosztott viszonyban is. És mindegyik mögött ugyanaz az indulat van. Az legyen, amit én akarok, hatalmat akarok gyakorolni a másik fölött, meg akarom őt hoztani az erejétől és a látásától. Azt akarom, hogy az történjen, amit én akarok. És Samson nem akkor vakult meg, amikor jönnek a filiszteusok is megvakítják, amikor megközözik őt. Sámson ebben a folyamatban veszi el a lelki látását, belülről. Azt, hogy utána megvakítják, az már csak ennek a következménye lesz az életében. A fizikai megvakulás az eseményeknek a végső pontja. És ő nagyon komolyan venni, mert egy icike-picike dologgal kezdődik és kiteljesedik a hétköznapjaiban. Egy picit nem figyelek Istenre. Döntéseket hozok. Gondolván, hogy ennek nincs olyan túl nagy súlya. Mert hát miért érdekelni Isten? Minden apróság. Talán eszembe sem jut, hogy megkérdeztem. Aztán egyik esemény követi a másikat. És az ember azon veszi észre magát, hogy kettős színpadon játszik. De ez hosszú távon nem megy. Csak egy darabig lehet hitegetni magát az embernek. Ez hamarosan egyre inkább elkezd távolodni Istentől. Egyre jobban önmagában kezd bízni Isten helyett. És elkezd játszadozni ezekkel a dolgokkal. Olyan dolgokkal is, amelyek eredetileg szentek voltak a számára. Fontosak az életében. Istennek elkülönítettek. És itt nem csupán a kegyes dolgokról beszélek, a vallási területekről, hanem lehetett becsület, család, kapcsolatok, tisztesség, és ezer egy más dolog, ami átszúri az életünket. Ezért kellene nagyon komolyan imádkozzunk a mi atyánkban, hogy ne vigy minket kísértésbe. Igazából nem is nem visz minket a kísértésbe. Jakab beszél arról, hogy mindenki a saját kívánságai által kísértetik. Felelősségem van. Rajtam is múlik. Nem lehet mindent a sátánra fogni. Ő kísért. Ő fog. De én mit teszek? Hol állok én ilyen helyzetekben? És ezért imádkozzuk, hogy Isten legyen az, aki világosságot ad, hogy ne tudjunk állni. Lehet őt kérni, és lehet általa megállni. Mert kísértések mindig lesznek, amíg élünk. Szóval a kérdés az, hogy hova tekintek. Nem magamra, vagy őre. Sajnos nem magára tekint. és annak nem is van az eredménye. A vége az, hogy halálosan elfárad a lelke, belefárad, és bele tudom mi is nagyon fáradni. Kikészül, és végül tönkremegy bele az élete. Tapszolgasságra jut. Ott ő fizikailag, hajtja utána magókereket, mi pedig sok esetben gonosznak válunk a szolgáliban. Észre se vesszük. Csak az, hogy megmondjuk az életünk. Nagyon inkább mélyre kerülünk, és egyre inkább elveszítjük a tájékozódási pontjainkat, és egyre magányosabbá válunk, és egyre sivárodtan. Nagyon könnyű lelkileg belefáradni. És ott a nagy kísértés, amit Sanson maga mond ki, hogy olyan leszek, mint bármely más ember, ezt mondja Delilának. Sanson nem olyan, mint bármely más ember. Istennek van szentelve. És igen, nem csapda az, amikor a keresztény ember olyan akar lenni, mint bármely más ember. Ha elfelejtettem arról, hogy mire hívattam el, hogy mi a célja az életemnek. Az ember nagyon könnyen ilyen esetben elveszi a lelki látását. Elveszi a falajt. Pedig csak egy egészen picitje dologgal kezdődik. Csapda. Csapda ő sem ismeri ember számára. A múltkor a Spektrum televízión láttam egy természetes filmet, egy pókfajtáról, aki nem hálószű, hanem ő megcírozza a rovarokat. Egy vékony kis pókocska megy a bogár mellé, és miközben gyalogol mellette, a bogár egyszer csak kilövel rá egy szálat. A bogár nem veszi észre, megy tovább a pók mellette. A pók kilövel egy újabb szálat. Majd egy újabbat, egy újabbat, egy újabbat. És egy idő után a bogár abban veszi magát észre, hogy nem tud tovább menni. Meg van kötőzve. Ott van a pók kezében. És a pók egyszer oda megy hozzá, a lábainál lévő lábrészeket megtalálja, és elpusztítja. Megeszi, felfalja. Hasonló játszódik le. Egy vékony kis vonal. Az ember tovább tud menni. Észre sem veszi. Aztán jön a következő és a következő, és egy idő után az ember azon veszi magát észre, hogy nem tud mozdulni sem. Kezdődik egy kis pókháló, valami nem veszélyes. Egy kis hazugság, nem veszélyes. Egy kis harag, irigység. Egy-egy rossz gondolat, egy kevés önzés. Az őre szólok a másiknak. És olyan könnyedén elveszítjük az Istennel való kapcsolatot. Mert ez mind-mind megmérgeti az életünket. Nem véletlen az, hogy a Új Szövetségben egy másik nagyír, Keresztelő János ezt mondja. Teremjetek hát megtérésed méltó gyümölcseket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahámoni atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a követből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Miről szól ez? Arról szól, hogy Izrael népe újra és újra arról beszél, hogy úgyis Istenhez tartoznak. És sok mindent megtehetnek. Hamis biztonságban ringatják magukat. Ezt látjuk már a fogság előtt. És ezt látjuk igazából Jézus idején is. Ezért jön a keresztelő János. A hamis biztonság, a vallásosság mögé rejtett cselekedetek hitelekeződnek. Nem lehet csak úgy takarózni, mert Isten ezeken túllám. Nem elég indok az, hogy Ábrahám fiai vagyunk. A szívünkön, az engedelmességünkön dől el sok minden. Azon, hogy milyen közösségben vagyok Istennel. Nem érdemes ezzel játszadozni, mert felelősségünk van. Következményei vannak. Sámson feladatra hivatott el, sápásságra. Ajándékokat kapott az erejével, amit nem mindegy, hogy használ fel. És ugyanígy vagyunk mi is. Nagyon-nagyon sok mindent kaptunk. Ki mit? Szállad a célja van az életünknek. Nem csupán itt a gyülekezetben, hanem a hétköznapokon. Sátásságra hivattunk el. Jó komolyan venni, hogy ki az, aki elhívott bennünket. Ki a mi gazdánk. Ki az, aki megajándékozott minket. Mert a bűn folyamatosan Istentől távolít el bennünket. Egy-egy pici pókháló, egy-egy pici szál begyűrűzik az ember életébe, és azon veszük észre magunkat, hogy belegabajodtunk. Egyedül vagyunk, kínlódunk, harcolunk, és úgy érezzük, hogy nincs tovább. Megbakítottunk. Minden, ennyi minden van, ahogy engedetlenséggel megfizet az ember. Ha összetörünk, elég a békességünk és az örömünk. Elég a biztonság a hétköznapjainkban. Sőször ott van végül Sámson, a börtönben és rabszolgaként engedett életét, mutatja, hogy ez mennyire nem játék. Ott van Sámson, a nagy és erős víra, Isten embere, összetörve vakon és gyengén. Rettenetes az a kép. De olyan jó azt látni, hogy nincs itt vég a történetnek. Mert Sámsonnak nőni tett a haja. És ez nem csupán annyit jelent, hogy majd egy nap fodrászhoz kell menni. Hanem ez arról árulkodik, hogy Isten nem hagyja el az övéit. Isten velünk van. Arra utal, hogy ő tud rólunk. Isten kegyelme hatalmasabb mindennél. Aki Isten embere, abban Isten munkálkodik. És ez nem az emberi a bennünk. Ez Isten ajándéka a mi számunkra. Az elhívásunk nem az érdemeink függvénye. Jóval hatalmasabb. Isten ajándéka. És ott van ez a testileg, lelkileg megvakult ember, és Isten utána nyúl. Nem hagyja magára. Hát éppen, hogy kiteljesíti benne mindaz, amire eredetileg ott a kezdet-kezdetén elhivatott. Hát valószínűleg Sámsonnak a szíve egyre inkább visszafordul Istenhez. Most ugyan fizikailag vak, de hiszem, hogy elkezd látni. Hiszen nem véletlen az, hogy utána elkezdett imádkozni, amikor a filiszteusok ünnepelnek, és ünneplik Dávont. Imádkozik. Először úgy igazán. Imádkozik, hogy Isten adja vissza az erejét. Mert most kell igazán látni. És bár ott van, láncokban, most már egy igazán szabaddá. A bűne, de a személye, saját vágyai eltakarták elől a saját hivatását, az elhívását, a feladatát. Mindazt, amivel megbízta őt Isten. De most egyre tisztában lát. Pedig vak. A nagy hős, most nem az erős férfi, hanem a meggyőzött, az a valaki, aki össze tud roskadni, az a valaki, aki egy kicsi porszem Isten előtt. De az a valaki, aki Isten nagyjá is erőssé tehet. Ahogy Isten meg is cselekszi az imádságára az utolsó percben. Az az Isten, akit ő megtagadott. Az az Isten, akit ő eltávolodott. Ő az, aki felemelhet és visszaadhatja az erejét. Nem mindegy, hogy kire nézek és kire valaszkodom az életemben. Nem mindegy, hogy mi az alap. És egy másik kis tovább szóló történetem, ugyanezen a filmben volt egy bogár. Kinek a hasában neki egy kis csövecskék, és van egy rabló hangja nevezetű jószár, ki rárohan, és megpróbálja megfordítani ezt a bogarat, hogy a lágy vízteket megehesse. Igen, csak ezeken a kis csövecskéken keresztül ez a bogár ki tud bocsátani magából egy ragasztó anyagot. És ott Dél-Amerikában, akár a földre, akár az ágra, vagy éppen ahol van, oda tud ragaszkodni. És így nem tudják megfordítani ezek a hangját, bármilyen sokasággal mennek is rá. Na ez lenne a mi életünkben is a lényeg. Hogy hova ragaszkodunk, mi az alap? Hova helyezem az életemet? Eszünkbe juthat a Zsoltárok könyvének 91. részéből. Isten ezt mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmatom, mert ismeri nevemet. Hát ez a mi ragaszkodunk. Hát Istennel van a kapcsolat. Oltalmazva vagyunk is védve. A Jézus követett bizalom, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Belekapaszkodhatunk a hitünkre, és ő megragad és megtart bennünket. Ő kell legyen a fundamentum, az alap, amelytől nem távolodunk el, mert ott van biztonságban az ember élete. És akkor nem tudják teltolgatni az ember életét. Nem tudják kikezdeni, és nem tudnak bennünket tönkretenni. Lehet, hogy megpróbálják. Lehet, hogy lesznek kísértések, lehet, hogy lesznek harcok, mert ezek az életből a járói, de ellentiporhatnak bennünket. És ott van Sansin, ahogy a nevetség kárgyává teszik. És akkor, miközben kinevetik, kigúnyolják, Isten megerősíti őt. Visszatér az eleje, és kiderül az, hogy amikor erőtlen, akkor igazán erős. Pont úgy, ahogy erről Pál is beszél a korintusi levélben. A Szentírás hozzáteszi, hogy halálával többetlenül, mint életével. Ez nem azt jelenti, hogy az életünket oda kell adni, de az eszünkbe juthat róla, hogy ő az ellenségét ölte meg, és volt valaki, aki pont az ellenségeiért halt meg. Azért, hogy mi megmeneküljünk is végül. Jézus Krisztus kegyelme és bűnbocsátó szeretete látható ugyanígy. Eszünkbe jutott az ő áldozata is. Ő ott akkor az ellenségeit üli meg Sámson, Jézus azonban pont azokért hal meg, akik őt keresztre feszítik. Értünk. Ő azért adja oda az életét. Azért, hogy nekünk lehessen alapot életünkben. Azért, hogy nekünk nem kelljen rettegnünk és félnünk, hogy a kísértések által eltávolodunk tőle. Azért, hogy tudhassuk, hogy nekünk örök életünk van, és van bocsánat, azzal nem úgy játszani. Mi is elhívattunk arra a feladatra, hogy Isten dicsőségére éljünk. Isten adja, hogy soha ne távolodjunk el tőle. Különösképpen akkor, amikor olyan pillanatok vannak, amelyek csábítanak. Hogy tudjuk újra és újra Istenre emelni a tekintetünket. Vele világ közösségben maradni. Soha nem elfelejtve, hogy kinek vagyunk oda szentelve, és hogy mit vett értünk. Amen. Válaszoljuk Isten megszólító szavára, énekeljük a 462. dicséretet. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Ó, Istenünk, látod, hogy hányszor vagyunk valóban vakumájban. Szeretnénk téged követni. Bocsáss meg, amikor rendeletlenek vagyunk. Bocsáss meg, amikor oly könnyen megvakítanak bennünket a vágyaink, a kívánságaink, az önzésünk. Úrunk, kérünk téged, hogy támászd a tekintetünket. Segíts nekünk, hogy rá tudjunk figyelni. Taníts bennünket, Urunk, hogy jól tudjunk sárfálkodni mindazzal, amit tőled kaptunk. Úrunk, különösképpen azokért az időkért kérünk, amikor egyedül vagyunk, magányosak vagyunk. Amikor gyártam az életünkben. Sok-sok kérdés is fájdalom. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik most így vannak itt közöttünk. Urunk, erősítsd őket, és segíts nekik abban, hogy ne eltávolodjanak tőled, nem te rád nézve, néhinkben megtapasztalhassák a te vigasztaló kegyelmedet. Urunk, te látod azt, hogy milyen könnyen elemeljük róla a szemünket. Segíts nekünk, hogy jól tudjunk sátvárkodni mindazzal, amit tőled kaptunk. Urunk, köszönjük, hogy te megerősített bennünket. Különösképpen akkor, amikor erőtlennek érezzük magunkat. Urunk, taníts minket a te dicsőségedre élni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Az én lelkem adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Amen.